kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző?
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Antonin Dvorák 9. az Újvilágból szimfóniájának 4. tételét hallották. Előadták a bécsi filharmonikusok, a csellószólamot Somodari Péter vezette. Üdvözlöm a Civil Rádió hallgatóit, Bara Péter vagyok. A Szkercő műsora prágai legendákkal folytatódik, Zára Mónika előadásában.
Prágai legendák. Írta Alena Jeskova. Fordította Balázs Andrea. Elmondja Zára Mónika.
Három rózsa. A kis téren áll a három rózsaház. Homlokzatát Mikolás Aless festményei díszítik. Az épületet ma inkább rothászként emlegetik, akár csak a vasboltot, ami hosszú időn át a földszintjén működött. A történet emlékére, amelyről a házat eredetileg elnevezték, az épület teteje alá a homlokzatra három rózsát festettek. Élt réges-régen a házban három lány. Szépek és ártatlanok, akár a fehér rózsa. Váratlanul meghaltak a szüleik, és a lányok hatalmas vagyont örököltek. Csak hogy nem tudtak a pénzzel bánni, és nagy jó dolgukban hamarosan mind a hárman büszkék és esztelenek lettek. Reggeltől estig a tükör előtt ültek, a hajukat fésülték, ruhákat és ékszereket próbálgattak, ifjakról és esküvőkről cseveréztek. Volt a három lánynak egy közös álma. Eljön értük egy gazdag vőlegény idegenföldről, és magával viszi őket messzire a távoli kastélyába. Úgy is történt. Egy szép napon a kérők között megjelent egy daliás herceg, és udvarolni kezdett a legidősebb lánynak. Addig-addig mesélt gyönyörű tengerparti palotáiról, gyémánt ékszerekről és a lány tiszteletére rendezendő ünnepélyekről, míg az elbűvölt kisasszony úgy határozott, hogy vele tart. Ruháit és ékszereit súlyos ládákba csomagolta, nővérei aranyban kifizették az örökség ráeső részét, és elutazott a kérőjével. Otthon maradt húgai nem sokáig szomorkodtak, hamarosan új hódoló tűnt fel körükben. Egy távoli országból érkezett jóképű és tehetős herceg udvarolni kezdett a középső lánynak. Hatalmas virágkosarakat, drága gyűrűket, nyakláncokat küldözgetett neki, néhány héttel később pedig hercegi kastélyába vitte a lányt egész vagyonával együtt. Így a legfiatalabb testvér magára maradt, de nem sokáig. Üzleti ügyben Prágába látogatott egy ifjú angol nemes, és szemet vetett rá. Birtokáról, parkjairól, kertjeiről mesélt, és arról, hogyan fognak élni kastélyukban egy szigeten a tenger közepén. Van olyan lány, aki ezt visszautasítaná? A legkisebb testvér minden vagyonát összecsomagolta, ládáit kocsira rakták, és a kocsis a lovak közé csapott. A ház a kis téren elárvult. Évekig senki sem hallott a három nővérről. Egyszer aztán Prágába vetődött egy vándor mesterlegény, aki tudta, mi történt, és mindent elmesélt. Dehogy is volt három gazdag vőlegénye a három gőgös lánynak. Egyetlen szélhámosnak támadt kedve a vagyonukhoz. Egymás után idegen földre vitte őket, mindhármukat kifosztotta és magára hagyta szegénységben és nyomorban, míg végül a lányok megbetegedtek és meghaltak. Azt mondják, hogy büszkeségnek gyász az ára. A vak szerelem pedig elveszi az ember eszét. A három nővér ezt nem tudta. Kár értük. Kincs a hídon. Nem messze Prágától, egy eldugott falucskában élt egyszer egy gazda. Volt egy kis kunyhója, hozzá egy tenyérnyi kertje, a kertben pedig egy apró, rosszul termő almafa. Gyereke viszont született bőven, és mivel szegény ember volt, gyakran nem volt mit enniük. Egy éjszaka álmot látott. Azt álmodta, hogy a Károly hídon megy, és egyszer csak megbotlik egy halom aranypénzben. Csak hogy amikor felébredt, az arany nem volt sehol, a kunyhó pedig ugyanolyan nyomorúságosan állt, mint azelőtt. A gazda ugyanezt az álmot látta másnap és harmadnap éjjel is. Az álom attól fogva nem hagyta nyugodni, felkerekedett és elvándorolt a prágai Károly hídig. Egész nap fel-alá járkált a hídon, de semmi különöset nem talált. Este az őrbódéból felfigyelt rá egy katona, és megkérdezte, mit keres. Hát ez furcsa, jegyezte meg a katona, miután a gazda elbeszélte a történetét. Én is egymás után három éjszaka álmodtam ugyanazt a különös dolgot. Nem messze Prágától, egy kis faluban van egy kunyhó, a kunyhó kertjében nő egy almafa, és annak az almafának a gyökerei közt aranykincs rejtőzik. Hiszen ez az én kunyhóm, örvendezett a gazda. A katonával együtt hazasietett, kifordította a földből az almafát, és valóban aranykincset talált a gyökerei között. A kincset igazságosan elosztották, és elégedetten éltek, amíg meg nem haltak. Éhségfal. Negyedik Károly uralkodásának egyik esztendejében nagy volt a szárasság. Alig akadt termés, és kevés volt az ennivaló. Különösen a városokban szöktek fel úgy az árak, hogy a szegények nem tudtak maguknak lisztet és kenyeret venni. Ezért sokan lopásra, betörésre adták a fejüket, nehogy éhen haljon a családjuk. Hamarosan megteltek a prágai börtönök. Amikor negyedik Károly tudomást szerzett erről, felhívatta a szegényeket a prágai várba, és kondérokból levest meg kenyércipót osztatott nekik, hogy jól lakjanak. Majd eléjük állt, és így szólt hozzájuk. Az intézőim elvisznek benneteket egy helyre, ahol munkát kaptok. Nem pénzzel fizetek, hanem ruházattal és élelemmel. Nektek és a családotoknak is. A király intézői ezután a Petrzsin hegyhez vezették a szegényeket, és megmutatták, hol kezdik építeni az új városfalat, amely a Strahovtól a Petrzsin lejtőin át egészen a Moldváig fog húzódni. A hosszú erős falat két éven át építették, a munka több tucat szegény családnak biztosított megélhetést. Így az éhezőknek a bölcs császár jóvoltából akadt harapnivalójuk. A városfalat pedig már akkor éhségfalnak kezdték nevezni, szegényekre emlékeztető foghíjas bástya párkányáról. Vencel fejedelem maradványai. Vencel fejedelem holttestét csak meggyilkolása után három évvel vihették át Stará Boleszlávból a prágai várba, hogy eltemessék a Szent Vitus templomban. A fejedelem földi maradványait két fehér ökör vontatta, kocsin szállították. Szerencsésen eljutottak Prágáig, átkeltek a Moldván, és a vár felé vették útjukat. Azon a helyen, ahol ma a kisoldali tér található, akkoriban fogda állt. Az épület előtt az ökrök egyszer csak megtorpantak, és meg se akartak moccanni, hiába nógatta őket a kocsis. Valakinek eszébe jutott, hogy az ökrök talán azért nem mennek tovább, mert életében Vencel fejedelem mindig odafigyelt arra, hogy senkit se ítéljenek el igazságtalanul. És ha a kocsi megállt a fogda előtt, bizonyára ártatlanul ül bent valaki. Mindhárom foglyot elővezették, hát, és valóban a kocsi előtt egyiküknek a kezéről és a lábáról is lehult a bilincs. Abban a pillanatban az ökrök megmozdultak, és a kocsi nekilódult. A csoda valamennyiüket meglepte, és amikor a bíró újra átvizsgálta az elítélt ügyét, ártatlannak találta. A fogda helyén később Vencelnek egy kis templomot szenteltek, amely sok évvel később leégett, így átadta helyét a Szent Miklós székesegyháznak. Palacsek az apró udvari bolond. Középkori hagyomány szerint minden királyi udvarnak volt egy udvari bolondja, hogy felvidítsa a királyt és udvartartását. A bohócok csöppet sem voltak buták, nagyon is ügyesnek, okosnak és ékes szólónak kellett lenniük, és természetesen nem hiányozhatott tréfás kedvük sem. Pogyebrád György királynak is megvolt a maga kedvenc bolondja, Palacsek, akit apró termetéért neveztek így, magyarul hüvelyiknek. Palacsek vidám fickó volt, de nem hiányzott az igazságérzete sem, és együtt érzett a szegényekkel. Az emberek kedvelték, országszerte mesélték tréfáit. Az udvaroncok azonban azt csuttogták, hogy Palacsek gőgös, és túl sokat foglalkozik az öltözködéssel, hiszen rengetegszer látták új nadrágban és kabátban. A pletykának egyszerű oka volt. Ha Palacsek a királytól új ruhát kapott, és egy szegény emberrel találkozott, neki adta a ruháját, és nyomban ismét a királynál termett. Királytestvér, adjál nekem új ruhát, mert a magamét épp most adtam oda az Úristennek. Na ne beszélj, és hol találkoztál azzal a te Úristeneddel? Milyen volt? Mulatott a király. Van valaki, aki éppen olyan volt, csak hogy szegény, és új ruhára szorult. Hát nincs megírva, hogy az Isten imigyen szóla. Amit a legszegényebbekkel tesztek, azt velem teszitek. Így hát tulajdonképpen az Úristennek adtam a ruhámat. A király bólintott, elismerte, hogy Palacseknek igaza van. Új ruhát hozatott neki, és így tett, valahányszor a bolond erre kérte. Ha szép volt az idő, Palacsek maga mögött hagyta a várost, és a környék faluiban kóborolt. Az emberek szívesen fogadták, mert mindenhol azonnal otthonosan mozgott, és ha szükség volt rá, segített a ház körüli munkában. Amikor eljött az evés ideje, Palacsek elillant a szegényektől, és egy gazdag ember konyhájában bukkant fel. Sosem távozott üres kézzel, de némelyik gazda fanyarul megjegyezte. Palacsek testvér, ugye nálunk akarsz enni, pedig itt semmit nem dolgoztál. Miért nem eszel ott, ahol segítettél? Palacsek erre azt felelte. Hidd el, testvér, ha majd szegény leszel, neked fogok segíteni, és ha majd a szegények olyan gazdagok lesznek, mint te most, akkor náluk fogok ebédelni. Egyszer a királyi udvarban a becses vendégek tiszteletére nagy lakomát rendeztek. Palacsek a hátsó ajtó melletti asztalhoz ült, a legkevésbé gazdag, legkevésbé méltóságos vendégek közé. Amikor a szolgálók hatalmas tálcákon széthorták a vendégeknek a halat, a király és a főnemesek elé a legjobb csukát és süllőt tették, a hátulülők asztalára pedig apró fehér keszek került. Palacseknak a szeme se rebbent, fogta a legkisebb sült halat, a füléhez tette és megkérdezte. Nem tudsz valamit véletlenül a bátyámról? Egy ideig hallgatott majd, szomorúan megcsóválta a fejét, visszatette a halat a tálra, megfogott egy másikat és ugyanazt kérdezte tőle. A szomszédos asztaloknál hamar észrevették a bolond mesterkedését, volt, aki nevetett, mások csodálkoztak, míg nem a királynak is feltűnt a felbojdulás, és magához hívatta a bolondot. Palacsek gondterhelt arccal, homlokát ráncolva az uralkodó elé járult. – Mit művelsz, Palacsek? – kérdezte a király. – Az úgy volt, király testvér, hogy volt nekem egy halászbátyám, aki sok évvel ezelőtt megfulladt. Azóta senki sem hallott róla. Így hát megkérdeztem ezeket a halakat, hát ha tudnak róla. És megtudtál valamit? Kérdezte a király tréfát sejtve. Ugyan, király testvér, azok a halak ott az asztalunkon azt mondják, túl kicsik és túl fiatalok még ahhoz, hogy tudjanak a bátyámról. A király jót mulatott és megparancsolta, hogy a hátsó ajtó melletti asztalhoz azonnal vigyék oda a legnagyobb halakat. Hát ilyen volt ez a Palacsek. Okos és bölcs bolond, aki tréfásan vagy komolyan, de emlékeztette a királyt arra a küldetésére, hogy legyen igazságos, legyen együttérző azokkal, akik nem gazdagok, és akik nem élnek pompában. Azt mesélik, hogy amikor később Palacsek meghalt, a királynak annyira hiányzott, hogy hamarosan követte őt a más világra. Az arany csodalámpás. Nepomuki Szent János sírja, amely a Szent Vitus székesegyházban fekszik, színezüstből készült. Számos különlegesség mellett értékes ezüstlámpások díszítik. A legenda szerint Hajdanán volt köztük egy aranylámpás is. Készítője önhibáján kívül eladósodott és börtön fenyegette. Az illető ékszerész kétségbe esett, azt sem tudta, kitől kérjen segítséget. Álmában megjelent Nepomuki Szent János, és arra bíztatta, menjen el a székesegyházba, és vigye el sírjáról az aranylámpást, adja el, és az árából fizesse ki az adósságát. Az ékszerész azonban becsületes volt, és óvakodott attól, hogy ilyesmit tegyen. Mivel azonban 3 éjszaka egymás után ugyanazt álmodta, úgy döntött, megfogadja a szent tanácsát. Az éj leple alatt titokban a templomba ment, és alig, hogy letérdelt a szent sírjánál, hogy előbb imádkozzon, a lámpás magától leereszkedett egyenesen a kezébe. A műhelyében azután az ékszerész beolvasztotta a lámpást, és az aranyból gyönyörű ékszereket készített, amelyeket könnyű volt pénzé tenni. Adósságait hamarosan kifizette, így elkerülte a börtönbüntetést. Ezután első útja a templomba vezetett, hogy hálát adjon Nepomuki Szent Jánosnak. A sírjához érve alig hitt a szemének. Az aranylámpás ott függött, mintha mi sem történt volna. Az ékszerész nem feledkezett meg a csodáról, amely megmentette a börtöntől. Amint kicsit jobban ment a sora, hálából még szebb aranylámpást készített, hogy a szent sírja fölé akassza. Meglepetten látta azonban, hogy az eredeti lámpás már nincs ott. Eltűnt, hogy helyet adjon az újnak. Kenyér bélcipellő. A Csernin palotában élt valaha egy gőgös grófné. Szinte soha semmit nem talált elég jónak, elég különlegesnek. Távol-keleti arany és ezüst anyagokból készült ruhákat akart, különleges ékszereket és drága köveket, rózsaszín gyöngyöt és gyémántot, kígyóbőrből készült madártollakkal díszített cipőt, sarkiróka és fehérmenyét prémjével ékesített köpenyt. De ha egyszer felpróbált egy drága ruhát és ékszert, másodszor a világért sem vette volna már fel. Egyszer a férje nagy bált rendezett. Közel s távol a legelőkelőbb vendégeket hívták meg, a legjobb muzsikusokat fogadták fel, hatalmas virágcsokrokat rendeltek a bálterem ékesítésére, s rendkívüli csemegékkel és válogatott borokkal megrakott kocsik érkeztek a palotához.